Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Gaudiamus Igi Tour, de hát most nem vagyunk annyira felhőtlenek és reményteljesek, mint minden évkezdéskor, mert hogy csökkentett utazási keret, illetve átszabott ösztöndíj rendelkezések árnyékolták be az idei egyetemi tanévkezdést. Ennek dacára beszélünk a diák életről, arról, hogy mégis hogyan lehet nekilendülni az októbernek mindezek dacára. Két meghívottam van a tetőteraszon, László Petra, a KMDS elnöke, aki ugyanakkor diák alprefektus, és Szőcs Dániel, aki tanügyekért felelős vezetőségi tanácsa a KMDS-nek. Köszönöm, hogy elloktatok óráról, úgy jöttetek ide, vagy eleve megbeszéltétek a tanárokkal, hogy helyezzék át az előadásokat, mert nektek most fontos tetőteraszos megbeszélésetek van. Szervusztok!
Üdvözlőjük a kedves hallgatókat! Nem lógtunk, hanem pont jól jött ki, és jelenleg nincsen óránk, úgyhogy nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Köszönjük a meghívást!
Dani, hogy megy ez a tanügyes vezetőség tanácsi feladat? Azt mondják, hogy hát pont ilyen ember kell nekünk, aki ugye jogásznak készül, van egy adag paragrafus az agyában, tudja, hogy mikor és hogyan kell sarokba szorítani egyrészt az egyetemi illetékeseket, másrészt a minisztériumi tisztviselőket. Így van-e, vagy csak én álmodozom?
Hát szerintem igazából ide ahhoz, hogy ezt megértsük, meg ahhoz, hogy átadjuk az információkat a diákoknak, nem kell joghallgatónak vagy jogásznak lenni. Itt igazából, hogy mondják, józan paraszt észre ki lehet vonni a sorokból, nem kell sorok között olvasni, hogy jelenleg ugye fenyegetve van sok diáknak, főleg ugye Kolozsváron a megélhetése.
Ezt hogy lehet megoldani? Tehát van a KMDS, bemennek, azt mondják, hogy hűha, kéne valami meló, vagy félállásban, vagy hát ismerek olyasmit is, hogy elmennek, aztán inkább a megélhetés, és aztán, ahogy szokták mondani, printre picatur, időnként eljutnak kurzusokra is. Ez jellemző, vagy inkább ez a kivétel kategória?
Sajnos jelenleg Kolozsváron elég kevés diák munka lehetőség van, és elég keveseknek adatik meg az a plusz, hogy az egyetem mellett tudjanak dolgozni, mert elsősorban ami probléma, hogy az órarendeket ugyebár nem mi állítjuk össze magunknak, illetve az előadásokon, szemináriumokon nagyon szigorúan nézik a jelenlétet, és rengeteg óra van, ami mellett nem engedheti meg a nagyon sok diák még a fél normált se, hogyha meg szeretne maradni akár tandíjmentes helyen, és nem kifejezetten csak az ösztöndíjért küzdeni, hanem egyáltalán azért, hogy ne fizetős helyen tanuljon tovább, így elég kevés lehetősége van sajnos erre, szóval ez egy mat helyzet jelenleg így az ösztöndíjak miatt, és nekünk is van egyébként egy karrierirodánk, ami hát a Covid előtt azért jóval aktívabban működött, és mondhatjuk azt, hogy szárnyalt, rengeteg kurzus plusz dolgot szerveztek, most mi is próbálkozunk visszahozni ezeket a diákmunka lehetőséget, csak egyszerűen nagyon kevés a kereslet erre, viszont a diákok részéről igenis van, tehát amikor van egy lehetőség, kiposztoljuk, nagyon sokan jelentkeznek, csak kevés olyan lehetőséget találunk, ami tényleg félnormális, mert egy egész munkaidőt nem tud vállalni. Én azt gondolom, jelenleg egy alapképzésen tanuló diák.
Dani, amikor ez a rács kialakul, ugye, tehát a tanrend. Én voltam rövid ideig bár, de tanszéki alkalmazott jó pár évvel ezelőtt, mint mindig a fiatal kádernek, így azt mondják, hogy na, akkor te intézed az órarendet. Ez egy hálás megbízatás. Van-e beleszólásotok nektek diákoknak, tehát amikor összeáll ez a történet, hogy mégse faricskálják agyon a heteteket. Tehát, hogy van-e olyan KMDS helyzet, hogy akkor beleszólás, vagy véleményezés, vagy valamilyen szinten egy lábjegyzet erejéig, ti is ott vagytok, mikor kialakul az, hogy hány órát, milyen helyszíneken, mert ugye ez is gond, hogy akkor a laborgyakorlat, meg a nagy előadás, meg mindenféle egyebek, szóval, hogy oda tudtok-e hatni.
Szerintem teljes mértékben igen. Tehát alapvetően például a BBTN, ugye a diák szenátorok, azok alapvetően KMDS közeli emberek is, és azért azt is érdemes megemlíteni, hogy a dr. Markó Bálint prorektor úr is különös figyelmet ad nekünk, illetve ő felel a, ugye a tanításért, meg a tanítás minőségéért az egyetemen, és ezáltal ugye az órarendekben is van akár beleszólás. Nyilván az, hogy pontosan szakról szakra milyen órarend lesz összeállítva, az már inkább a helyi diák képviselők esetekben évfolyam felelős dolga a tanárokkal, vagy az éppen ahhoz a karhoz tartozó tanárokkal való az egyeztetése.
Igen, tehát egy konszenzus végül is, amit még lehet még finomítani első fél év után.
Lehet.
hogyha úgy adódik.
Igen, csak hogy egy kicsit kiegészítsem ezt, és a hallgatók is jobban megértsék azt, hogy na akkor a diákok részéről kik is azok, akik beleszólnak ezekbe a folyamatokba. Itt ugyebár a diák érdekképviselet úgy működik, hogy van minden egyetemen szenátus, illetve a karoknak is külön kari tanácsa. És ezekben egy minimális 25%-os jelenlétben ott vannak a diákok. Ez lehetne több is, de azért a minimumot szeretik tartani itt az oktatói közösség, hogy maradjon a diákoknál a 25%, tehát jelen vannak ők, és akkor szavaznak, illetve nekik bejárásukon a titkárságokra, a kari egyetemi vezetőségekre, és hát ők azok, akik próbálnak alkudozni, illetve tenni a diákjókért, és hogyha itt vagyunk az órarendes példánál, és esetleg péntek estére be van téve egy kötelező labor, ami nem tudom, 90%-os jelenlétet igényel, akkor igenis a diák képviselő mehet, és kérvényezheti azt, hogy akkor ez az óra kerüljön át.
Ez a 6-7, ez a hatóige, ebből aztán van konkrét eredmény is, vagy szóval oda akarok kiukadni, hogy ez a dialógus, ez egy kipipált történet, vagy van effektív eredménye is?
Természetesen van, és pont emiatt például, hogyha megint csak példálózunk a magyar tagozattal, mivel szorosabb itt azért a közösség, az együttműködés, így én azt gondolom, hogy a legtöbb esetben az oktatók is nagyon alkalmazkodóak, persze van, amikor van egy olyan helyzet, és nem lehet módosítani, viszont én azt érzem, hogy bármikor kéréssel fordulunk az egyetemek felé, a vezetőségek felé, akkor mindig segítenek, és próbáljuk közösen megoldani ezeket a problémákat, és ugye bár minden szakon, ahol van magyar tagozat, vannak magyar szakok, ott van külön magyar diákokért felelős diákképviselő is, aki ezekért a problémákért igazából felel, és a diákoknak az elsődleges szócsöve.
Román és magyar diák, ugye ez egy korosztályos sztori a tietek. Ott voltatok ti is azon a tüntetésen, demonstráción, amely fiatalosan, egyelőre jópofán, lendületesen azért hangot adott annak, hogy ez nem oké, ahogy elstartolt a tanév ezekkel a lenyesett lehetőségekkel. Mennyire konzultáltok napi szinten a román diák szervezetekkel? Mennyire élő ez a kapcsolat? Hogyan is működik ez? Hiszen egyrészt ugye nyelvtől függetlenül ugyanazok a gondok nagyjából, vagy a nagy részük ugyanaz, másrészt meg hatékonyabb az érdekérvényesítés, hogyha együtt léptek fel.
Hát, hogyha vesszük ugyebár az előbb említett diákképviselőket, ők együtt a román kollégákkal szavaznak, együtt kell konszenzusra jussanak, és mindig szem előtt tartsák azt, hogy a magyar diákok is legyenek megemlítve, a magyar diák érdekek is képviselve legyenek, és mi, mint KMDS, mint KMDS vezetőség, a román diák szervezetekkel igyekszünk tartani a kapcsolatokat, van közös csoportunk a diák szervezeti elnökökkel, és ezen keresztül szerveztük meg ezt a tüntetést is közösen. Közösen foglaltunk a médiában álláspontot, magyarul, románul, angolul, illetve nyáron, amikor a nők elleni erőszak kapcsán tüntettünk, az is szintén egy közös történet volt. Hogyha az elmúlt évekre visszatekintünk, akkor kevés ilyen megmozdulás volt a KMDS életében, és én, mint vezető, ezt igazából hiányoltam. Én ugyebár a diák tanácsban is elég aktívan próbálok részt venni, mint diák a prefektus, így volt egy élő kapcsolat a román diáktársaimmal, és éreztem azt, hogy itt azért van egy szakadék, amire most igyekszünk hidet építeni, és ne csak az eseményekre hívjuk el őket, ne csak a diáknapokon találkozzunk velük, és megmutassuk, hogy milyen vagány a magyar diák élet, hanem igenis a diák képviseletben is fogjunk össze, mert úgy tud igazán hangos és erős lenni, és úgy lehet elérni olyanokat is, hogy ők is egyébként magyarul is posztoljanak, szóval. Azt szerintem egy óriási nagy érdem, és remélem, hogy a jövőben még lesznek ilyen közös összefogások, remélem, hogy nem kerülünk hasonló szituációkba, ettől függetlenül.
Hát főleg, hogy a MAKOSZ példája ugye azért eléggé biztató, ők együtt dolgoztak a diák statutumnak a létrehozása, és aztán az újra tárgyalása okát. Nani, te azt hiszem, hogy közelebb vagy ehhez a témához. Tehát, hogy ott volt egy állandó konzultáció, ugyanaz a gond mind a két félen, hogyha van két fél, de tulajdonképpen itt a középiskolások egy halmazként tekinthetők. Nyilván a sajátos magyar gondok és problémák azok léteznek, de ettől függetlenül van egy adag közös téma. Szóval, hogy akkor át lehetne emelni ezt. Van egy példa, van egy működő előtörténet, és akkor amit te mondtál, Petra, ugye ezt tulajdonképpen görgetni kéne tovább.
Ez így van, és a MAKOSZ-hoz visszatérve, igen, most amúgy nagyon ügyesek, nagyon aktívak voltak. Kiemelném, hogy a Kassai Ákost, ő jelenleg az érdekképviseleti a MAKOSZ-ban, nem tévedek, Amúgy velük is szoktunk például egyeztetni, én beszéltem velük személyesen, személyes kötődéseim vannak a MAKOSZ-szal, hogy hogyan alakult ki náluk ez a baráti kapcsolat ugye a Román Országos Szövetséggel, és szerintem mi is ezen az úton haladunk. Csak az a helyzet, hogy igazából szükség volt egy ilyen kisebb, ilyen hát bajos helyzetre, hogy kialakuljon ez, és általában ez szokott, ez észrevehető szinte minden országban.
A krízis együvé tereli az embereket. Ez. Lehet-e krízisről beszélni? Az igazság, hogy mindig van sokfajta gond a sajtóban az, hogy a reformról beszélünk, aztán lejáratjuk, rongyosra ragozzuk, közben nem reform, mert ugye kiderült a tanügyben is, hogy ez csak egy jó adag karcsúsítás, ez beismerte a tárcavezető is. Szóval, hogy a fogalmakkal, a szavakkal mindig gond van, mert nem jó helyen használjuk túl gyakran, aztán kiürülnek, és utána, amikor azt mondjuk, hogy reform, úgy járunk, mint a juhász, ugye, hogy megint azt mondja, hogy farkas, aztán közben a falu népe pedig otthon jól el van, mert már nem hiszi, annyiszor hallotta ezt, hogy farkas. Krízis. Mondhatjuk, hogy krízis, vagy inkább mondjuk azt, hogy egy válságos, vagy egy feszült hangulatú évkezdésnek vagyunk a tanúi, vagy ti legalábbis hogyan fogalmaznátok meg a jelenlegi állapotot?
Én azt gondolom, hogy közeledünk a krízis felé, ugyanis hát még minden egyetem azért nem döntött arról, hogy pontosan ez a 40%-os karcsúsítás, ez mit fog eredményezni, hogy kevesebb diák kapja meg az eddigi összegeket, vagy több diák kapjon, de ez még úgyis kevesebb lesz, mint eddig, viszont egy kisebb ösztöndíjhoz jussanak hozzá, úgyhogy ez azt fogja eredményezni, hogy nagyon sok fiatal nem fogja tudni magát fenntartani Kolozsváron, mert igenis én is személyesen ismerek olyan hallgatókat, akinek szüksége van az érdem tanulmányi ösztöndíjra, plusz a szociális ösztöndíjra, hogy fent tudja magát tartani Kolozsváron, mert a szülei nem tudják támogatni. És látjuk azt, hogy a bentlakás lehetőségekből is annyira kevés van városszerte, tehát egyetemtől függetlenül, sőt országszerte olyan kevés hangsúly van ezen, illetve a bentlakások állapotával kapcsolatban sem dicsekedhetünk, hogy ez sem egy segítség, ahogy mondtam az előbb is, diákmunka lehetőségekben sem duskálunk, és azért gondolom, hogy egy krízis helyzet felé közeledünk, mert itt tényleg már egy olyan dű van a diákokban, eleve nincsen sok lehetőségünk, kedvezményünk országos szinten, ami volt is, elvették, nagyon lelimitálták.
Hogyha beszéljünk majd az utazási kedvezményeknek a lefaragásáról is, persze.
Mindenképpen, hogy azt gondolom, hogy itt komoly veszély fenyeget sok-sok hallgatót, és lehet, hogy nem érinti az egyetemistáknak a 60%-át az ösztöndíj, mert azért kevesebben részesülnek benne, de akiknek nagyon szüksége van rá, azoknak igenis probléma tud lenni, és kimondhatjuk azt, hogy most már luxus Kolozsváron egyetemistának lenni. Tehát az, hogy egy szülő ezt meg tudja engedni a diáknak, hogy minimálisan egy 1600 lej kell ahhoz, hogy valaki fent tudja tartani magát, hogy ezt minden hónapban kitermelje, illetve mellette azért annak a diáknak legyen valamilyen szintű lehetősége szórakozni, sportolni, élvezni azt, hogy itt egyetemista, és élményeket megtapasztalni, bulizni, mert kell, tehát ez ennek a része, ahhoz még többre van szükség, és nagyon sajnálom azokat, akik tényleg jelen helyzetben aggódnak, nem kaptak akár bentlakás helyet, és küszködnek, és vannak ilyen diákok, akik megkeresnek minket, mi igyekszünk mindenkinek segíteni, úgyhogy ha bárkinek jelenleg hallgatja ezt a beszélgetést, és problémája van, azok tudják, hogy hozzánk bármikor fordulhatnak, igyekszünk ezt tudatosítani mindenkiben.
Mondjuk a címet is, az elérhetőséget is.
Igen,
azért.
A KMDS SOS gombján keresztül, ami a weboldalon található, vagy bármilyen elérhetőségünkön bárhol keresnek, mi válaszolunk erre, és megpróbálunk segíteni, de sajnos nekünk is nagyon meg van kötve a kezünk sok esetben.
Itt egy annyi megjegyzésem lenne, hogy meg lehet figyelni azt, hogy ez egy alapvetően dominó effektus, tehát az történik, hogy például egy bentlakásos ember, aki ösztöndíjat is kap emellett, ugye már nem kerül bele az ösztöndíj, az érdemösztöndíjba, és emiatt kevesebb pénze lesz, emiatt elkezd részidősen dolgozni. Emiatt ugye nem lesz annyi ideje feltehetően tanulni, és lehet jövőre már sajnos a bentlakásba se kerül be. Szóval így mi látjuk, hogy levágnak egy szeletkét, de amúgy ez a szeletke...
Egy folyamatot generál.
Óriási folyamatot, és igazából ezt nem látjuk még szerintem, mert ez lesz
okay,
a következő.
Ez a rendben, most az év elején vagyunk, ugye két szemeszter, mit tudtok kezdeni, mert akkor, ha ez ilyen ritmusban fejti ki a hatását, ahogy te mondod, Daniel, akkor év végén már nagyon késő azt mondani, hogy ime ennyien morzsolódtak le. Ez már a veszett fejsze rozsdás nyele. Tehát azzal vonulni ti se tudtok, mert íme ott van, hogy a KMDS nem tudta, ahogy szándéka szerint tulajdonképpen megszerveződött képviselni a diákok érdekeit, de szerintem a szakma is azt mondhatja, hogy hopsz, itt gond van, nem annyi ember kezdi a következő évet, ahányan beiratkoztak tavaly. Sőt, Tehát, hogy ezt nagyon záros határidőn belül kéne, nem azt mondom, hogy áttárgyalni, de mindenképpen foglalkozni vele, vagy úgy napirenden tartani, hogy legalább a következő év költségvetésében valamit visszavenni, vagy valamit enyhíteni a jelenlegi állapotokon.
Csak úgy jelzem, hogy egyébként országos szinten csökkenés érzékelhető a diákok számát, meg a beiratkozók számát illetően, szóval már ez egy jel, de az a nyíl, amiről az előbb beszéltél, az sok-sok éve rozsdás, ugyanis Európa szinten Románia az első az egyetemi lemorzsolódást illetően. Tehát a legkevesebben fejezik be a tanulmányaikat.
Ez magyar vonatkozásban van hangsúlyeltolódás. Én láttam ilyen kimutatást, szociológus készítette, hogy a magyar tanulói ifjúság kopása, tehát összevetették, hogy az előkészítő osztályba hányan mennek, iratkoznak, és akkor hányan érettségiznek. És bizony, elkeserítő az arány, az erózió olyan mértékű, ami meghaladja a román átlagot. Na most ebből kiindulva a magyar egyetemisták lemorzsolódása hangsúlyosabb, mint a románoki, vagy erről még nincs adatunk?
Erről nincsen adat, viszont arról, hogy hányan iratkoztak be, és az országos csökkenéshez képest ez milyen erről van, és egy minimális csökkenés van a magyar tagozaton is, viszont az országos csökkenéshez képest még mindig jól állunk, sőt a mesteri képzésre beiratkozók száma megnőtt. Úgyhogy hát itt érzékelhető az, hogy itt lesz egy változás, volt egy nagyobb egyetemista tömeg, viszont egyre kevesebben fogják Kolozsvárt választani, egyre többen fogják választani a kisebb városokban elérhető kihelyezett tagozatokat például, mert egyszerűen a lakbért nem lehet lassan megengedni, tehát 200 euróba kerül az, hogy béreljen valaki valahol egy lakásban egy szobát átlagosan. Ez óriási nagy összeg. Erre még rá kell számolni a rezsit, rá kell számolni, egyen valamit az a diák, hogy szórakozzon, és ezért mondtam azt, hogy kezd luxussá válni a felsőoktatás, és egy fejlődni vágyó társadalom ezt nem engedheti meg magának, sőt, láttuk az előző választásokon, hogy mit eredményez az, hogyha
Petra, nagyon... Ezt elmondjátok, nagyon szépen, gyönyörűen azt mondja a miniszter úr, hogy méltányos és fenntartható, és ilyen szavak hangzottak el, az ex-miniszter Táncos Barna ezt nyilatkozta tegnap, nálunk a rádióban elhangzott, hát nagyon sajnálja, de hát akkor reméljük, és így, és úgy, és amúgy, de ebből nem ez a reakció, ez elégtelen ahhoz, hogy a ti gondjaitokat orvosolja érdemben.
Egyet értek ezzel, ezért is mondtam azt, hogy azért a diákokban is van egy ilyen keserű érzés, meg egy ilyen kettős érzés, hogy mint felelős állampolgár, hogyha megszorítások vannak mindenhol, akkor igen, annak tudatában kell lenni, hogy valamilyen szinten az oktatás is érik megszorítások, csak nem mindegy, hogy milyen mértékben, nem mindegy, hogy kiket érintően és mennyire kigondolva, és ezt a dominó effektus például figyelembe véve-e történnek ezek a megszorítások. Úgyhogy bennünk is van egy ilyen, hogy szolidaritást kell mutatni, viszont amikor már konkrétan megélhetésekről van szó, és hozzáférhetőségről az oktatást illetően, akkor nem tudunk hallgatni, és nem tudjuk ezt a reakciót igazából elfogadni, és látjuk azt, hogy igen, sokan elvárják, hogy a KMDSZ megoldja ezt a problémát, ami szerintem nagyon jó, tehát ez egy jó jel, hogyha így tekintenek ránk a diákok, de a nagy országos diákszervezeteknek a szövetsége, ott van az ANEOSZERE, ugyebár az ő véleményük sem számít, és ők Bukarestben törik le az ajtót, és úgy állnak minden problémához, viszont őket sem hallgatják meg egyébként, szóval teljesen el van engedve a fiataloknak a véleménye. Azt érezzük, ami nagyfokú csalódottsághoz fog vezetni, és vezet.
Dani, hogyha azt nézzük, hogy a Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdasági szakán sorra nyerik a nemzetközi díjakat a diákok, akkor elég életszerűnek tűnik, ugyanezek a diákok ki tudják mutatni, hogy a jelenlegi karcsúsítások a költségvetésnek parányi részét teszik ki. Tehát, hogy érdemben tulajdonképpen nem járulnak hozzá a nagy gazdasági gond enyhítéséhez, viszont súlyosan érintik a hallgatók jogait és lehetőségeit. Ha ezt így tálaljátok tételesen, tehát hogy grafikon 0,x%, mert ilyen arányokról beszélünk. Mi a válasz?
Hát ha nem tévedek, amúgy az ANEOSZERE már csinált ilyet. Tehát kimutatta, hogy ugye itt tényleg 0,0%-ról beszélünk az románnak a GDP-jéből, és nekünk pedig ugye jelenleg az összegnek a 40%-a. Ugye azt kell tudni, hogy az ANEOSZERE ott van, bemehet ő a bizottságülésre, a tanügyi bizottságülésre, elmondhatja a véleményét, de az nem biztos, hogy ez tanács, mint tanácsadó ott vannak, de ez nem azt jelenti, hogy meg is kell.
Ez a konzultatív jelenleg, igen.
Hát végsősoron ők nem megválasztott, vagyis hogy nem úgy érte, nem megválasztott kormány, nincsenek a kormányban magyarul mondva, nem tudnak döntéseket hozni, tanácsadóként ott lehetnek, de sajnos ennél többet nem
hát ennél többet a következő lépés fog hozni. Most nem akarok én itt sem buzdítani, sem barikádra szólítani, de azért a diák dinamika az arról is szól, hogy időnként más formát is tud ölteni a tiltakozás vagy a figyelemfelhívás. Gondolkodtok ebben? Van erről háttérbeszélgetés, vagy akár formalizált egyeztetés, hogyha ez most, ugye hát volt egy évelei figyelemfelhívás inkább, mint tiltakozás, vagy tiltakozással egybekötött megmozdulás, de hogy akkor a történet nem változik, mi a következő lépés?
Háttérbeszélgetések mindenképpen vannak, és úgy, ahogy ennek a közös álláspontfoglalásnak egyébként a KMDSZ volt a kezdeményezője, úgy szeretnénk egy összeülést, egy gyűlést is a diák szervezeti vezetőkkel szervezni, ahol átbeszéljük azt, hogy amennyiben nincsen változás, milyen lépéseket fogunk eszközölni ez ellen, mert igenis van bennünk elszántság, igenis mind diákok van bennünk erő, és
mikor elegünk. Lesz ez a találkozó, vagy mikorra számítok összegyűlni?
Hát igazából minél hamarabb szeretnénk ezt megejteni, de én azt érzem, hogy mindenkiben annyira kezd gyűlni, megtetőzni ezt, hogy ennek lehetnek sokkal súlyosabb következményei is, és ahogy említettük ezt a dominó effektust, ez idő kérdése, hogy mikor fog kibukni, az biztos, hogy mi támogatunk minden kezdeményezést, ami ugyebár békés és semmilyen bűncselekménynek nem a meleg ágya, de én hiszem azt, hogy itt lesznek további lépések eszközölve, és folyamatosan próbálunk ezekben partnerek lenni.
Annak idején, van egy pár éve, úgy mentünk egyetemre, akkor még katonaság is volt, hogy mint egy katedrális, ugye a 9 hónap kényszerű agysorvadás után az ember másképp látja azt, hogy elkezdi az egyetemet. Aztán rájöttünk, hogy nem annyira rózsás, tehát ugye azért szépen kifényeztük magunkban az diák éveket vagy életet. Kicsit lejjebb srófoltuk, és azt mondtuk, hogy ha minden egyes tanévben vagy szemeszterben van egy jó kurzus, már nyert ügyünk van. Ti hogy álltok ezzel? Mert itt a kritikai viszonyulás az nem csak arról szól, hogy van ösztöndíj, nincs ösztöndíj, van bent lakás, nincs bent lakás, van utazási támogatás, nincs, hanem hogy mit nyújt az az egyetem, és itt független attól, hogy fizetek érte, vagy állami dotációs keretbe benne vagyok, mit nyújt, mitől leszek több, mitől vagyok másabb másodévesként, mitől pakolom magamra azt a tudást, amivel aztán jobban el tudok igazodni az életben. Hogy állunk ezzel a, hát, hogy mondjam, rendszerkritikával?
Ugye mind a mellett, hogy alapvetően egy bizonyos szinten minden egyetem tanít, most nyilván szaktól függő, valaki meg van elégedve a tanítással, valaki nincs, de amit mindenképp meg szeretnék említeni, hogy amellett, hogy ugye az egyetemen tanítanak, vannak lehetőségek a diákoknak például akár helyileg ingyen pszichológushoz járni, ingyen karriertanácsadásra menni, ingyen különböző diákszervezetek által biztosított táborokba menni, és ezek mind olyan dolgok, amik ugye ebből a nagyobb büdzséből is elmennek, és erről sok diák nem tud, és erről is mi is próbálunk igazából beszélni a diákoknak, hogy vannak ilyen lehetőségek, mert nyilván arról tudnak a különböző social media felületekről, hogy lesz egy ilyen KMDSZ rendezvény, lesz egy olyan, viszont arról sokan nem tudnak, hogy az egyetem miket kínál. Tehát az egyetemek javarésze még ilyen szinten nincs annyira jelen a digitális világban, hogy a diákok tudjanak bizonyos lehetőségekről.
Tehát egy naprakész menüje legyen, van, hogy akkor mindenről
válogathat. Konzultációs hétektől elkezdve, akár projektek, hogy a felsőbb évesek konzultációkat tartanak, mert a magyaroknál ugye megvan ez, hogy kevesebben vagyunk, és akkor szorosabban, és akkor például a BBTN is jogon jelen van, például a jurátus kör, a KMDSZ-nek vannak szakosztályai, és ezek a szakosztályok 18-ban, a jog az fix a jurátus, ők szerveznek az egyetemen kívül is ilyen lehetőségeket, hogy elhívnak egy ügyvédet, egy ügyészt.
De román kollégák nem kontaminálódnak, tehát nem szoktatok erről beszélni, megnézik, hogy ti hogyan működtük, és azt mondják, hogy hűha, hát erre nem gondoltuk, vagy gondoltunk, csak nem tudtuk a módját. Van egy ilyen típusú információcsere?
Persze, hogy van, és nekik a legnagyobb szenzáció egyébként a KMDSZ diáknapok, ami hát sokszor nem tudják, de ez a legnagyobb diák rendezvénye. Ők hajlamosak a sajátjaikat arra titulálni, de hogyha megnézzük a számokat egyébként, akkor nagyon-nagyon elől állunk, és mindig leesett állal vannak kint örökvágáson, figyelik azt, hogy mennyi program van, és a jelző, amit én mindig megkapok, és az elmúlt 4 évben folyamatosan megkaptam, hogy milyen szervezettek vagyunk. Tehát ők azt hiszik, hogy nekünk 3 évbe telik megszervezni a diáknapokat, amiközben egy 1 fél év, mert van bennünk egy rutin, nagyon figyelünk így a hagyományokra, arra, hogy egy átadási folyamaton átessenek a fiatalok, mert óriási nagy a fluktuáció ennek ellenére nálunk
hát
is.
Ez biztosítani kell azt a típusú kontinuitást, ami ugye ehhez szükséges. De ez ugyanakkor egy jó fajta hát versengést is, vagy felzárkózási készséget, vagy kényszert is generál, nem?
Így van.
Többségiekben.
Így van, hát külön gyűlést is szerveztünk például a BBT-nek a nagy román diák szervezetével arról, hogy mi hogyan szervezünk diáknapokat, mert próbálkoznak ők is egy hasonló rendszert kialakítani ezzel az UBB Fesztivál nevezetű rendezvényükkel, és lefordítottunk nekik a szabályzatot, csomó mindent, kontaktokkal is próbáltuk segíteni.
A történet.
Természetesen igen, itt elég aktív összefogás van, nem csak az érdekképviseleti szinten, hanem így egymástól akár mi is szoktunk egy-egy érdekességet, most fogalmazok úgy, lopni akár social médiában, nagyon vagány média kampányai vannak például a román diákoknak, amikből mi is szoktunk inspirálódni, szóval itt van egy ilyen oda-vissza folyamat.
Azt szokták nézni, hogy az ilyen audit, meg mindenféle egyéb elemzéseknél, nem csak a felsőfokú intézményekben, de elsősorban ott, hogy ahányan végeznek, illetve ott kezdem, hogy hányan iratkoztak be, és hányan nem morzsolódtak le, ez az egyik fokmérő, a másik, hogy hányan helyezkedtek el a szakmában, a harmadik, hogy hányan helyezkedtek el általában, és milyen visszajelzés érkezett a munkáltatók részéről, tehát, hogy a tábesbúja is végzős, az x százalékban beválik a pályán, a nem mondom melyik, de másik egyetemből y%-ban, tehát hogy vannak ilyen fokmérők. Ez mit mondat veletek, hogy mégiscsak érdemes Kolozsvárra, mert említetted, hogy Kolozsvár mint drága város, mint lassan már elérhetetlen, vagy sokak számára már komoly kihívás az, hogy itt egyetemistának lenni. Na de még mindig van egy ilyen, hogy a kibocsátásnál azért mégiscsak Kolozsvár az, amelyik a zászlóshajó, amelyik úgy tűnik, hogy hatékony képzést ad, használhat tudással indítja pályára a fiatalokat. Van egy kicsi feszültség ebben a mondatban, hogy nehéz itt lenni, de meg is éri.
Szerintem itt érdemes felvenni azt a korrelációt, ugye alapvetően, hogy Petra is említette meg én is, hogy a város az drágább, ugye. És akkor ez azt is jelenti, hogy olyan diákok, vagy már a legtöbb diák, most nem tudok minden diák nevében beszélni, de hogy mondhatni, hogy egy jó megélhetésű, vagy közepesen jó megélhetésű családból származik. Ez azt jelenti sokszor, hogy egy közepesen jó liceumból is jönnek. Ez azt jelenti, hogy egy tutorhoz jártak külön, akár iskola mellett.
És akkor de azt akarod mondani, hogy van egy kontraszelekció, tehát hogy a tehetséges, kevésbé anyagiakkal ellátott, vagy mondjuk, hogy kimondtam, szerény körülmények közt élő, de amúgy tehetséges fiatalnak, no chance.
A javarészt ez lehet, hogy igaz, de most nyilván a nagyon tehetséges diákok, akik nem feltétlenül a legjobb környezetből jönnek, azok is itt lehetnek Kolozsváron. Csak azt mondom, hogy amit mi látunk, ezek az eredmények, az amiatt van, mert hogy alapvetően a diákok javarészt jobb helyről jönnek, egy biztosabb háttérből jönnek. Valószínűleg. Én ezt így mondanám. Nincsenek nekem pontos adataim erről, de hogy belegondolom.
Empirikusan, igen.
Igen.
De ezt gondolom tovább, hogy ha te ezt így vázoltad, akkor ez az én logikám szerint azt jelenti, hogy azok, akik ott voltak a limiten, hogy most még megbírták, most már nem fogják anyagilag megbírni, illetve akik most teszem azt végzősök, 12-esek, egyszerűen fel sem merül a családban, hogy elküldjük a gyereket tovább tanulni, mert nem lehet ilyen körülmények között.
Igen, ez
ha a családnak az anyagi helyzete ezt nem teszi lehetővé.
Ez egy nagyon-nagyon szomorú dolog, hogy ennyire limitálódik nem csak a felsőoktatáshoz, úgy egyáltalán az oktatáshoz való jog, meg hozzáférhetőség.
Volt a Nyilas Misi, illetve van a Nyilas Misi program. Hasonlót nem tudtok kiagyalni, hogy akkor tele van a város magyar és magyar érdekeltségű gazdasági szereplőkkel. Klubjuk is van. Tehát van hova telefonálni, vagy akikkel leülni, hogy oké, próbáljatok ti is mecénás ruhába öltözve meghirdetni nem sok, 50 ösztöndíjat. Próbáljátok ki, hogy működik-e, hatékony-e, visszahozza-e azt a szimbolikus tőkét, amit ti pénzbe belefektettek.
akár gondolkozhatunk ilyeneken is. Egyébként mi próbálunk arra hangsúlyt fektetni egyébként, mint diákszövetség és mint működés, hogy a rendezvényeinken való részvétel, a programok, amiket kínálunk, rengeteg ingyenes program, tábor, a diákképviselőknek, szakosztályoknak ingyen karriertanácsadás, nagyon-nagyon minimális összegér sportolás ahhoz képest, hogy ez mennyiért érhető el Kolozsváron. Az alkártyánkon keresztül, a partnereinken keresztül kedvezmények a kocsmákba, kedvezmények a fodrászhoz, tehát minden hova, amire szüksége van egy diáknak, mi elsősorban erre próbálunk hangsúlyt fektetni, hogy ezeket elérhetővé tegyük mindenkinek, attól függetlenül, hogy milyen anyagi háttérrel rendelkezik, mert mi egy nagy 12 000-es tömeget képviselünk, és folyamatosan próbálunk azokban gondolkozni, hogy egyrészt őket hogyan tartsuk össze, hol találkoztassuk ezeket a diákokat, sportoláson keresztül, azokban a kocsmákban, a partnereknél, amik vannak, illetve a nagy rendezvényeinken, és ezeket hozzáférhetővé tegyük, ne szálljunk el sem a buli jegyekkel, sem a diáknapoknak a befizetésével, ami azért elég minimálisan emelkedett az elmúlt években, úgyhogy igyekszünk például erre hangsúlyt fektetni, hogy ezeket elérhetővé tegyük, mert emellett nagyon sok mindenre kell anyagiakat fektetni, de egyébként egy ilyen program sem rossz ötlet, sőt, hogyha folyamatosan így haladunk, ahogy haladtunk az elmúlt években, akkor igenis el kell ezen gondolkozni a KMDS-nek, amellett, hogy székhely problémája van, ugyebár mi elköltöztünk 2023-ban, és egy új épületben folytatódik a tevékenysége a KMDS-nek, aminek a fenntartása jóval költségesebb, mint az eddigi épület, és várjuk azt, hogy milyen felújítási lehetőségei vannak a Petőfi Sándor utcai irodánknak, illetve azért fenntartani magát a működést, megengedni ezeket az ingyen táborokat, ezeket a lehetőségeket, folyamatosan hangsúlyt fektetni a humán erőforrásra, visszaadni azoknak a fiataloknak, akik nekünk a munkájukkal adnak, mert egyébként nekünk nincsen fizetésünk Danival, nincsen ösztöndíj, azért, mert mi vezető tanácstagok vagyunk, és van olyan, hogy heti 24-ből majdnem a 24-et le
kellett volna. Nem kell sajnáltas magad, ti ezt vállaltátok, ez erről szól szerintem. A romániai társadalom, és azon belül a romániai magyar társadalomnak meg kell lassan szokni, és ti vagytok a példa rá, hogy meg lehet szokni azt, hogy az önkéntesség az most már beköltözött hozzánk, hogy az a természetes, hát, hogy nem az a favör, hanem egyszerűen egy viszonyulási mód, ami tényleg arról szól, hogy van egy adag tetrekészség, van egy adag szociális érzékenység, van egy adag kommunikatív készség bennetek, és akkor ezeket kamatoztatjátok.
De pontosan erre szerettem volna felhívni a hangsúlyt, mert sokan nem tudják, hogy egyébként mi ezt önkéntesen végezzük. Tehát sokan nincsenek ezzel tisztában, és ahhoz, hogy minél többen tudjanak önkénteskedni, és mondjuk erre fektetni az energiájukat, ahelyett, hogy mondjuk az ösztöndíjért kellene gürizzenek, vagy ne dolgozzanak az egyetem mellett, ugyebár amiket említettünk az előbb, azért mi nagyon sokat kell tegyünk, hogy ezt vonzóvá tegyük, és igenis fektetni kell anyagiakat is, például erre a humán erőforrás menedzsmentre, amit mi folytatunk így a KMDS-en belül, és így is például sok támadás éri a fiatalokat, erről mindenképpen szerettem volna beszélni, ez az új kormány miatt. Én rengeteg ilyen posztot láttam, főleg most így a tüntetés után a social médiában, ahogy átosztják a videóinkat, hogy hát nektek fiataloknak kellett ez a kormány, ahelyett, hogy választottuk volna ugyebár a másik oldalt, miattunk van ez a helyzet, és most elégedetlenkedünk, ez kellett nektek, és ezt azért is szerettem volna felhozni, hogy megvédjem a fiatalokat, mert hogyha nem ez a választás lett volna, és ugyebár mi mindig fiatalok voltunk azok, én azt gondolom, akik a nyugat felé nyitnak, akkor teljesen más dolgokért tüntetnénk, és én azt gondolom, hogy sokkal rosszabb helyzet lenne, úgyhogy nem a fiatalokat kell okolni ezért a kialakult helyzetért.
Dani, végül is ez egy ügy. Ha te ügyvédnek készülsz, akkor itt oda kell állni, bele kell állni, ahogy szokták mondani most újabban. Azon kívül, hogy ma este a törzs helyeteken megbeszélitek, hogy érzékeled, hogy tapinthatóvá vált a feszültség, az elégedetlenség. Mit lehet érvként felhozni, hogy azért ezt a történetet kezelhetővé vagy menedzselhetővé tegye az ember? Elmondja a társaknak, hogy oké, gondolkodunk rajta, lesz, ahogy Petra mondta, egyeztetés, tovább lépünk, folytatjuk a tiltakozást, igazatok van, külföldi példák, ifjúsági jog, mindenfélét szépen körül lehet bástyázni, de elég-e ez? Megnyugszanak-e a kedélyek? Azt fogják mondani, hogy oké, várunk még, lássuk, hogy mi lesz, legyünk arányosan felháborodottak, tehát ne egyből törjük be az ajtót, hanem háromszor kopogjunk, aztán próbáljuk meg a kilincset, hogy lehet, hogy nyitva is van, csak nem tudtuk, hogy merre nyílik.
Igen, hát szerintem először azt megemlíteném, hogy azért Romániában, meg úgy amúgy a fiatalok körében, hogy is mondjam, tüntetni, azért tüntető kultúra azért annyira nincs, meg úgy kimenni az utcára.
Tisztában vannak a jogaikkal, hogy mit lehet meghirdetni, meddig lehet elmenni a sztrájkolásban, a demonstrálásban, a skandálásban, stb.?
Szerintem egy átlag fiatal nincs, és jó magam is, egészen addig, amíg ebbe a pozícióba nem kerültem, azért jó pár kérdőjel volt azért az én fejemben is, és még most is. És ez igazából a mi dolgunk is, mint MDS, és különösképpen az én dolgom, hogy minél több diákhoz ez eljusson.
Hát egy ilyen tüntetési kisokost gyorsan ki kell nyomtatni, 3-4 pontban, néhány jó ábrával, hogy legyen piacos, és működik.
Igen, csak hogy a tüntetéshez már sajnos annyi olyan negatív szó konotálódik, ami nem kellene. Tehát a tüntetés ugye az, hogy az elégedetlenség ennyi, tehát nem kell ez agresszív legyen, nem kell ez csúf legyen. Ez egy simán kifejezés módja annak, hogy elégedetlenek vagyunk. Sajnos sokan nem tudják ezt, és ezért is kezdtem ezzel a mondatomat, hogy igazából Romániában ez már sajnos így kiment egy kicsit, szerintem.
Na jó, de a fiatalság arról szól, hogy inventív társaság, hogy formabontó, hogy merész. Lehet úgy is tüntetni, hogy a szelep az működik, tehát hogy azt érzed utána, hogy igenis jó, hogy kimentem, és ott voltam, de hogy nem az acsarkodás, nem a nekifeszülés, nem az agresszivitás jellemzi, hanem egy ironikus, vicces, beintős demonstráció, amiben éppen az látszik, hogy aki a parton áll, ugye, a nénike a bevásárló szatyorral, meg a középkorú tisztviselő, azt mondja, hogy nézd meg te, van ezekben spiritus.
Egyébként én azt gondolom, hogy egy kényszerhelyzet képes ezt a spiritus kialakítani, de jelenleg azért a diákokból hiányzik, mert eltelt egy jó pár év, ami alatt nem nagyon voltak tüntetések, nem nagyon voltak ilyen...
Nem voltatok edzésben.
Igen, pontosan nem voltunk edzésben, viszont hogyha összehasonlítjuk azzal, hogy a 90-es években, amikor megalakult a KMDS, vagy problémák voltak a Mogy TTN, milyen tüntetések voltak akár itt is az egyetemi épületekben, akkor azért annak teljesen más impaktja volt, én azt gondolom, hogy sokkal többen csatlakoztak, viszont láttuk azt is, hogy áprilisban, amikor békés tüntetés szervezett a KMDS, mert egy magyar elsőéves egyetemistát bántottak az ultrák, és egyébként őt hát azért nem kismértékben, még most is szenvedi ennek a problémáit a fiatal, akkor láttuk, és teljesen meglepetés volt, hogy hányan ott voltunk, közel 1000 fiatal, mi számoltunk egy olyan 200-300 hallgatóval, akik esetleg eljönnek, de az a tömeg...
Tehát akkor nem ment ki divatból, ezt akarod mondani.
És hogy... igény, uh-huh. Igény is van rá, és az az érzés, az átszellemülés teljesen más, ezt éreztük most is, noha egyébként áprilisban csak úgy mondom, hogy többen voltunk, az egy teljesen más szituáció is volt természetesen, de látszik az, hogy azért van reakció a fiatalokban, és ezeket fent kell tartani, és hát szomorú, hogy ilyen kényszerhelyzetek alakítják ezt ki, viszont várhatóak lesznek ilyen megmozdulások, és én hiszem azt, hogy itt a román kollégákkal össze fogunk fogni ennek kapcsán.
Szerintem itt annyi, hogy itt mi is, még a diák szervezetek is, mondtam, hogy vissza kell szokjunk, tehát igazából ennyi.
Sztrájk befagyasztása a tanévnek, és ebben a tekintetben az oktatói gárda mennyire fog szolidarizálni veletek, vagy hogy látjátok? Mert itt tulajdonképpen van a társadalom, és van az universitás, mint mikrotársadalom ennek keretében. És ennek a lényegében autonómiája az arról is szól, hogy egy adott pillanatban a tantestület, a vezetőség is eldöntheti, hogy minimum nem fog keresztbe állni egy ilyen akció esetén, vagy nem fog retorziókat kezdeményezni, vagy adminisztratív akadályokat gördíteni.
Egyébként az oktatókat és az egyetemeket is érte a karcsúszítás, tehát nem csak az ösztöndíjakat, és ez az ösztöndíj probléma az egyetemekre is óriási nagy terhet ró, mert őket is számon kérjük igazából, mint diákok és diákszervezetek, hogy jó, akkor a költségvetésükből igyekezzék kipótolni, mert a saját diákjaikról van szó, a saját érdekük is ez a feladat, úgyhogy nekik sem könnyű ebből a szempontból.
De léptek ilyen értelemben? Tehát mondta azt valamelyik dékán is, hogy jó, a protokoll keretből lefaragunk. A miniszter azt mondta, hogy ugye amikor megtörtént ez a nyers, és hogy 5 ösztöndíjat az ő saját fizetéséből fizet. Hát jó, ez egy szimbolikus és igazándiból kedves gesztus, de hogy ez begyűrűzött lefele? Van erről infónk?
Hát a intézetek szakok összevonása lesz eszközölve, és ilyen szinten történik az egyetemi struktúrában karcsúsítás, úgy, ahogy például az önkormányzatokban is, szóval szerintem már ez egy nagy változás, és az oktatókat is érinti, akiknek én azt gondolom, hogy szintén elege van, és hogyha még fognak az oktatás szintjén ilyen levágásokat eszközölni, akkor várható lesz a részükről is a felháborodás, nem csak a diákoktól fognak elvenni, hogyha még vesznek, hanem tőlük is, és az, amikor a diákoktól vesznek el, az kihatással van az oktatókra, az, amikor az oktatóktól kihatással van a diákokra. Szóval itt én azt gondolom, hogy lehet összefogás, és lesz is összefogás, és én azt tapasztaltam, hogy összességében azért az oktatói közeg támogatja az ilyenfajta kezdeményezéseinket, és velük is van egyébként egy párbeszéd.
Családban hogy tárgyaljátok ezt meg? Most egy generációs dialógus iránt érdeklődöm, hogy akkor otthon ez téma, hogy mi van az egyetemen, meg mi van a KMDSZ-ben, meg mi van amúgy veletek?
Hát szerintem, hát mondhatni igen, amúgy téma nyilvánvalóan itt alapvetően azon, hogy elkezdődik onnan, hogy hát 21% lett a TVA, és akkor már feljön az is, hogy akkor hát akkor az egyetemeknél is ugye főleg itt a vonatozás része, ami érintene például engem. Én a Marosvásárhely mellett lakom, Nagyernyében, és ugye az van jelenleg, hogy ugye a Trénulesz törvény szerint az van, hogy az egyetem és a lakcímemhez legközeli állomáshoz mehet a 90%-os kedvezménnyel. Nos, az én szerencsém az, hogy ugye nekem fix a Marosvásárhelyi van legközelebb, de jó pár ember tudok, aki ugye kell ilyen váltós jegyeket, tehát hogy vásárján leszel és át kell szálljon.
Igen.
És itt rengeteg problémába ütközik. Ami még mai napig nincs orvosolva, és ez már fél éve megy. Nemrég küldtünk is egy e-mailt amúgy a Cseferének azzal kapcsolatban, hogy ugye behozták az új személyigazolványokat. Most a személyigazolványokon jelenleg nem szeremel
a lakcím. Nincs ott a lakcím, igen.
És
ez nagyon, nagyon logikus.
Igen, és akkor az van, most már válaszoltak amúgy az e-mailünkre, nem régiben, tényleg most egy-két napja.
Hogy viszel még egy papírt?
Igen, és leírták, de a press kiírt a saját oldalukra, le van vezetve, 3 oldal kár körülbelül. Tehát, hogy ennyire meg kell nehezíteni az, hogy hazajussak, vagy most így eléggé parasztiasan, hogy haza tudok menni, vagy nem tudom. Tehát meg lehet oldani, meg lehet online is kérni, de ahhoz, hogy online kérjem, ahhoz még el kell kérjek egy papírt valahonnan. És ahhoz ott kell legyek személyesen. És én, hogyha udvarhelyen lakom, és én már el kellett jöjjek egyetemre, akkor...
Igen, akkor értjük, hogy minden logikus és szép, de a kérdésem a családra
vonatkozott. Igen, a családom, igen, hát erről beszéltünk meg
igazán. Ja, hogy ez téma volt.
Ez téma volt, igen. Mm. Alapvetően...
Nálatok, Petra, te idevalósi vagy?
Nem, én székelyudvarhelyi vagyok, és a teljes mellbedobással támogatnak igazából engem a szüleim, másképp nem engedhetném meg azt magamnak, hogy ekkora hangsúlyt fektessek a KMDSZ-re, és ekkora odafigyeléssel csináljam ezt, hanem a tanulmányaimra kellene lehet, hogy sokkal jobban összpontosítsak, és én is hajtsak az ösztöndíjért, mert nem tudnám fenntartani magam, hogyha a szüleim egyébként nem támogatnának ebbe, úgyhogy én ebből a szempontból összerakom minden nap a két kezem, és szerencsés vagyok. Viszont nálunk is folyamatosan téma, például most az öcsém, ő az első évét kezdi Marosvásárhelyen, és azért már két gyereket fenntartani egyetemistaként, az egy
hát
nagyobb
teher. Hát az 5000 lej, hogyha így kicsit ugye kerekítünk, most le vagy fel, de 5000 az mint a semmi. Igen, szerintem valamilyen szinten luxussá kezdünk válni felsőoktatási szempontból, hogyha ezt szolgáltatásként tételezzük. Távol áll tőlem, hogy Jeremiáddá alakítsam ezt a műsort. Van Transzilván tradíció arra, hogy mindig sírunk, sopánkodunk és elégedetlenkedünk. Ezúttal okunk is van rá, de alapvetően azért van egy jövőfürkész is, egy a korotokból adódóan egyfajta kíváncsiság, hogy hogyan lesz a továbbiakban, és hogy valahogy mindenképpen lesz, és ez nem egy ilyen elcsépelt formula, hanem a fiatalok mindig kicsit azért tovább gondolják magukat. Van egy 4-5 éves periódus, ami eseménydús az életben, és ezt kitölteni, ugye bizonyos fokig a KMDSZ-nek is szerepe, vagy vállalt feladata. Hogy látod akkor ezt a diákéveink és a KMDS fejezetet?
Én itthon azt mondtam, hogy az egyetem egy ablak a világra, ezért nagyon fontos, hogy minél több fiatalnak lehetőséget biztosítsanak arra, hogy kilásson ezen az ablakon egy tágabb perspektívával, gazdagodjon, amikor eljön egyetemre a probléma megoldást, a vitakészséget, a világról való gondolkodást illetően.
Ti vagytok az ablaktisztító cég, KMDS.
Igyekszünk azok lenni, de én inkább úgy tekintek magunkra, mint akik hát színessé teszik ezt a látképet, és olyan élményekkel gazdagítják az egyetemi éveket, amik után valóban azt mondják a fiatalok, akik hazatérnek, vagy itt folytatják tovább az életüket, hogy életem legjobb évei voltak, és ez nem a tanórák sora miatt van. Nem csak emiatt választják Kolozsvárt a fiatalok, hanem az itteni diák élet miatt. Ebben az itteni lehetőségek miatt, amit ez a nagy multikulturális város ad a fiataloknak a szakkollégiummal, a sok-sok programmal, a kulturális lehetőségekkel, és mindemellett ugyebár zászlójú a KMDS is a rengeteg programjával, a közösségével, amit folyamatosan alkot, ápol, akár a diáknapokon keresztül, amire sokan úgy gondolnak, hogy egy nagy buli meg a diákok csak leisszák magukat törökvágáson, de ez egy olyan szintű közösségi összefogás, ezek a csapatok egész évben kicsi közösségekként működnek, együtt járnak a tengerre, együtt szerveznek vízestet, mindenféle dologba becsatlakoznak, ott vannak a KMDS szakosztályai, rengeteg szolgáltatás, amit kínálunk, a táborok, a millió-millió élmény a rendezvényeinken keresztül, hogy mindig el szoktam mondani minden évnyitón, hogy kolozsvári egyetemistának megmaradni, kolozsvári egyetemistaként és pont, az bűn. Annyi lehetősége van itt a fiatalnak, annyira nyitottak az ajtók, hogy ezeket ki kell használni, és nem bebújni a könyveink mögé, ami nagyon fontos a vizsgai időszakban, sőt, bebújni a könyvek mögé, de azon kívül kitekinteni az ablakon, és látni azt, hogy mennyi mindent teszünk azért, hogy ez a látvány örökre beigyen igazából a retinájukba, úgyhogy ezt mindenképpen használják, és a nehéz helyzetek ellenére, a nehéz kezdet ellenére is meg kell élni ezeket a diákéveket, és használják ki ezt a pár röpke évet, ami valóban bármiféle klisé nélkül egy szempillantás.
Hát én azt kívánom, hogy legyen türelmetek, legyen bölcsességetek, a jó kedveteket ne hagyjátok azért a sarokban. Energia a golyabálok megszervezésére, az még azért talán az is jó, nem? Tehát ott is egy adag feszültség. Nem azt mondom, hogy ezt el lehet bulizni ezt a helyzetet, és akkor mindenki nyugis lesz, mert legalább fárad, de hogy része azért az életnek az, hogy mindezek dacára van egy igény a szórakozásra, és ez természetes. Az lenne a szörnyű, hogyha nem, ha mindenki apatikus lenne, és így atomizáltan magába hullva morsologatná a gondjait. Szóval hát találkozzunk. Nem a legközelebbi tüntetésen, azelőtt már fogunk találkozni, mert résen leszünk, de időnként találkozzunk és beszéljünk arról, hogy egy kisvárosnyi magyar fiatalság hogyan gondolja a mindennapjait, az ünnepnapjait és a közeljövőjét. Petra, Dani, köszönöm, hogy itt voltatok.
Mi köszönjük.
Köszönjük szépen.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a megszokott időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.